tankönyvi módon politizálás zajlik, tehát hogy a mondatok, a Facebook posztok, a nyilatkozatok, a politikai akciók, a tartalomnak van valamiféle olyan konzisztenciája. Az, hogy a nyilatkozatból következik egy akció, az akcióból következik valamilyen pozíció a többi párthoz képest, és abból meg megint következik egy akció és egy újabb nyilatkozat, ebben az értelemben van egy következetesség.
Ez az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata, ezen a héten Lakner Zoltánnal, én Vovesz Tibor vagyok. Ha akarnánk, se tudnánk mással kezdeni a beszélgetést az elmúlt napok politikai eseményeiről, mint Magyar Péterrel és a Tisza párttal. Bejelentette, hogy a Tisza párt színeiben indul majd az európai parlamenti választáson, hogyha a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba veszi a pártot. Amikor beszélgetünk, akkor nem tudjuk, hogy ez meg fog-e történni, vagy sem. Van jelentősége, hogy miért ezt a pártot választotta?
Nem tudom, hogy pontosan milyen más párt nevek forogtak ebben a válogatásban. Ugye a hivatalos indoklásban valami olyasmi hangzott el, hogy ez az ideológiamentes, az Orbánt és Gyurcsányt egyaránt kritizáló eredeti célkitűzése ennek a pártnak, az rokonszenves Magyar Péter számára, vagy beleillik abba a mondandóba, amit ő is képvisel. Ebben nyilván van valami, tehát hogy nem valami rossz emlékű, besározódott, vagy nagy blödségeket a nevére vevő párt színeiben kell elindulni, és hát a másik nyilván az, hogy ez egy bejegyzett párt, ugye erről szól ez az egész történet.
Inkább egy technikai kérdés.
Ez egy technikai kérdés, hát aki próbált már ebben az országban egyesületet, alapítványt bejegyeztetni, az tudja, hogy ez nem úgy működik, hogy én beadom a papírt a cégbíróságon, tehát valóban van egy hosszú átfutás, vannak izgalmas kérések, adott esetben a hatóságoktól ilyen-olyan iratpótlásokkal kapcsolatosan, tehát ez igenis számít. Talán egyébként a tisztelet és szabadság kifejezés, ennek a rövidítése, ez a TISZA, ezek olyan szavak, amelyeket hát egy politikus fölvállalhat végül is, hát ezek fontos értékek, nem kell ezen semmiféle operációt végrehajtani, tehát ebbe bele lehet állni.
Jól tette azt, hogy ez az alkudozás a pártkeresés, hiszen szorított a határidő, saját pártot nem tudott alapítani már ez idő alatt, kellett egy olyan szervezet, amelyiknél már megteheti azt, hogy nyilvántartásba vételt kér. Ez a háttérben zajlott, nem igazán szivárgott ki ebből semmi. Ez mondjuk egy nagy tanulság.
Egyrészt ugye az teljesen az előtérben zajlott, hogy ezt a technikai megoldást kell választani. Szerintem bizonyos értelemben ez is jót tett, bár talán, ha beszélgetünk egy kicsit tovább majd a Magyar Péter jelenségről, pillanatnyilag ő egy olyan lendületben van, hogy az ő követői számára tulajdonképpen minden jó, amit tesz. Tehát, hogy vele kapcsolatban nem az hangzott el, hogy miért technikalitásokkal szórakoztatja a közvéleményt, ahogyan ez a teljesen jogosan a hagyományos ellenzékkel kapcsolatosan kritikaként fölvetődik. Tehát ez élőben zajlott annak a közvetítése, hogy itt kell találni egy már létező pártot, amelyet egy teljesen új tartalommal kell feltölteni, de az, hogy milyen pártnevek forogtak a háttérben, hát erről ilyen pletykákat kézen közön lehetett tudni, ezek vagy igazak voltak, vagy nem, de kétségtelenül nem úgy történt ez, mint mondjuk egy 2009-es miniszterelnök jelölti casting, ahol hát tele volt a média.
A szemünk előtt zajlott minden megbeszélés.
3-4 óránként fölbukkant egy új miniszterelnök.
Ez nem azért van, mert Magyar Péternél más tartalom van. Amíg az előző folyamatoknál maga a jelöltkeresés, maga a pártkeresés volt a téma, ő tud más témákat adni a közbeszédnek.
Hát legfőképpen ő maga a téma egyébként, és persze azzal, hogy én nem is tudom, hány óránként megjelenik egy Facebook poszt, hogy most már azért sok interjút ad, legalábbis például most az április 6-i demonstrációt követően számos sajtóorgánumnak a jelennek is, másoknak is adott hosszabb, rövidebb interjúkat. Hát ezzel tulajdonképpen állandóan lázban tartja a közvéleményt, állandóan formálja is a közvéleményt, és valóban az önmagában ugye egy újdonság, hogy ahhoz vagyunk szokva, hogy döntően a kormánypropaganda mondja meg, hogy miről vitatkozzunk, hogy min háborodjunk föl, mivel provokálják a velük szemben állókat, vagy miben akarják a saját híveiket összezárásra késztetni, és ehhez képest van most egy olyan politikai szereplő, aki láthatóan diktálja a tempót, és hát például, az talán kevésbé meglepő, bocsánat, nem akarom a keletnél jobban bántani a hagyományos ellenzéket, bántja őket, amúgy is az élet, azt hiszem, de az, hogy a kormánypropaganda is tulajdonképpen megy Magyar Péter után, és váltott módokon próbál rajta fogást találni, hát ez teljes újdonság.
Teljesen szokatlan az a fajta aktivitás, amivel kommunikál, tehát naponta több Facebook posztot tesz ki, oda kommentel őt érintő más posztok alá, és a kommunikációban úgy tűnik, hogy előre rohan. Vehetjük ezt a Varga Juditos családon belül erőszakos témát, ahol már szintén előre kommunikált, még mielőtt bármilyen független újságírói cikk megjelenhetett volna erről, és most is például a Kormányinfo előtt már előre ad sorvezetőt a miniszterelnökséget vezető miniszternek, Gulyás Gergelynek. Ez jó taktika? Mert fölfed alapjaiból olyanokat is, amiket esetleg nem kellene.
Hát szerintem ez a politikusság. Szóval, hogy nem tudom pontosan, hogy más politikai szereplőket mi akadályozott meg abban, hogy ezt tegyék. Szerintem ebben a műsorban is sokat beszélgettünk arról, hogy ha kiadnak pártok napi 6 vagy 8 sajtóközleményt, amelyek lehetőleg mind különböző témákról szólnak, és főként azt célozzák, hogy a másik egyébként velük hasonló helyzetben lévő és leendő szövetséges pártjuk sajtóközleménye fölé ígérjenek, és akkor így már van 12 vagy 18 sajtóközlemény, szóval, hogy ebből nem jön ki igazából semmi, mert arra nem alkalmas, hogy értelmezési keretet adjon a politikai folyamatoknak. Én nem gondolom, hogy ellenzékből ezt a keretezést ne lehetne elvégezni, és amit Magyar Péter tesz, az olyasmi, amit hát többé-kevésbé szerintem elvégezhetett volna munkaként más politikai szereplő is. Én nagy csodálkozással hallgatom egyébként azt, amikor egyrészt azt mondják, akkor most így fogom őket hívni, a hagyományos ellenzéki pártoknak a vezetői politikusai, hogy hát Magyar Péter ugyanazt mondja el, amit ők eddig is mondtak. Ez talán nem teljesen így van, főleg az EU-s témákat illetően nem teljesen ugyanazt mondja, de hát én ezt politikusként biztosan nem hangoztatnám, mert ez azt jelenti, hogy akkor vannak szereplők, akiktől még akár az igazságot sem fogadják el, míg mástól elfogadják ugyanazt a mondatot, tehát ez nem egy, az ő számukra nem egy nagyon építő mondat, vagy amikor Gyöngyösi Márton azt mondta, például ő azt mondta, hogy hát most nem lehet keresztül vinni üzeneteket, mert ha Magyar Péter azt kiteszi, hogy mit reggelizett, akkor annak is óriási hype-ja van. Hát mindeddig nem azt hallottuk az ellenzéki pártoktól, hogy a kormánypropaganda miatt nem lehet keresztül vinni üzeneteket. Most kiderül, hogy jön egy új szereplő, és mégiscsak keresztül tud vinni üzeneteket, és ugyanezek az ellenzéki pártok most meg ő miatt nem tudnak keresztül vinni üzeneteket. Tehát, hogy akkor ezek szerint a nyilvánosság szerkezetben persze rengeteg probléma továbbra is fönnáll, de akkor itt mégsem egy áttörhetetlen fal van, hanem vannak eszközök, amelyeket van, aki tud használni, van, aki meg nem tud használni, illetve van, akitől elfogadnak eszközöket, vagy mondani valót, valakitől meg nem. Tehát akkor ez innentől kezdve másról szól.
De a stílusa is más. Tehát sokszor szóvá teszik, hogy ezt a fideszes lendületet, fideszes ritmust hozza, hogy arrogáns, hogy személyeskedő. Ez nem üthet vissza. Tehát jogos elvárnunk azt, hogy ugyanazzal a kifinomult és távolságtartó, mértéktartó stílusban kommunikáljon, mint ahogy egyébként az ellenzék eddig kommunikált, vagy lehet, hogy talán a sikerének az is titka, hogy át tud lépni ezen a egy nem normális országban, nem normális kommunikációt teljesít.
Hát mondjuk az, ahogyan például Dezső András készülő cikkét előre keretezte, és tulajdonképpen az a cikk ki sem kerülhetett, vagy ki sem került,
nem tudjuk, igen,
amit ő eredetileg bírált, nem tudjuk, hogy mi lett volna abban a cikkben valójában. Hát ez, igen, ez kétségtelen egy olyan elővágás volt, amivel azt hiszem, hogy senki semmilyen módon nem élt, bizonyos értelemben egy határátlépés, én is azt gondolom.
De arra gondolok, hogy a posztokat a figyelj Tomi felütésekkel kezdi. De,
egyébként ez nagyon furcsa, mert szerintem ez a fajta stílus, odamondogatás, egyre durvább jelzők használata, mondjuk a fideszes politikusokkal szemben, én szerintem ezt csinálták ellenzéki politikusok eddig is, hát miket mondott Gyurcsány Ferenc akár akár egy parlamenti felszólalásban, vagy még emlékszem arra, ez ma már szelídnek számít, amikor nem tudom, Mesterházi Attila miniszterelnök jelöltként, a nem tudom, Kárpátok maradonájaként, vagy valami ilyesmi jelző szerkezettel utalt Orbán Viktorra, ez sem volt nagyon dicsérő, és mondom, ez 10 éve volt, szóval, hogy talán ez így önmagában nem újdonság, inkább abban látom az újdonságot, hogy hát bizonyos értelemben mindig csak azt tudom mondani, hogy tankönyvi módon politizálás zajlik, tehát hogy a mondatok, a Facebook posztok, a nyilatkozatok, a politikai akciók, a tartalomnak van valamiféle olyan konzisztenciája, furcsa módon, miközben azt mondom, azt is gondolom, hogy néhány ügyben ellentmondások vannak, lásd megint EU-s ügyek, tehát hogy ez a nyugatosság is, de ez a sérelmi politika is egybe van rakva, de a politikai formáját illetően az, hogy a nyilatkozatból következik egy akció, az akcióból következik valamilyen pozíció a többi párthoz képest, és abból meg megint következik egy akció és egy újabb nyilatkozat, ebben az értelemben van egy következetesség, és szerintem a leglényegesebb, és akkor ez a kérdésed egy másik fajta értelmezését teszi lehetővé, tehát az, ahogyan ő ellöki magától, ugye Orbánt és Gyurcsányt, ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy bizonyos értelemben szükségessé is teszi, hogy minél távolabbra lökje magától ezeket a szereplőket, és hogy ő egy olyan ellenzéki szereplőként lépjen föl, aki nem az az ellenzék, mint ami most van, és hát ehhez meg nyilván kellett egy politikai pillanat, amikor megingolt nem is csak a kormány iránti bizalom, vagy nem is csak a kormány iránti elégedetlenség horgat föl a kegyelmi botránnyal, hanem az azt követő kormányzati lépések, vagy Orbán személyes megnyilvánulásai, mint hogyha tényleg azt a benyomást keltették volna, hogy nem ura a helyzetnek, ebből adódóan pedig elkezdett azt hiszem értelme lenni annak, hogy érdeklődjenek nagyon sokan a politika iránt, akik ezt eddig nem azért nem tették, mert nem tartották fontosnak a politikát, hanem mert nem volt rajta nagyon mit megváltoztatni. Az ellenzékkel szembeni elégedetlenségnek pedig volt egy nyilvánvaló jele, ezt úgy hívják, hogy 2022. április 3-a, erről meg szoktunk feledkezni, hogy ugye ott 1,9 millió szavazatot kapott az ellenzéki közös lista, ami egy brutális visszaesés volt az októberi támogatottsághoz, vagy a 2018-ban leadott ellenzéki szavazatok számához képest, tehát az elfordulás, a kiábrándulás már a 2 évvel ezelőtti választás napján látszódott és bekövetkezett, és azok az állampolgárok, akik egyébként nagyon szerettek volna a kormánnyal szemben szavazni, és nem tették meg mégsem, hát azok nyilván legalább 2 éve arra várnak, hogy akkor tegyen nekik bárki egy olyan ajánlatot, vagy ajánlatnak látszó dolgot az asztalra, ami lehetővé teszi az ő számukra, hogy azonosuljanak vele.
A kormányfő azt mondta az évértékelő beszédében, hogy a kegyelmi döntés egy ki nem kényszerített hiba volt. Magyar Péter felbukkanása óta viszont úgy tűnik, mintha a kormány kikényszerített hibákba, vagy a kormányoldal kikényszerített hibákba futna bele. Ilyen például, amikor Varga Judit vagy Kocsis Máté elismeri, hogy Magyar Péter csak a miniszter felesége jogán kapott, vagy annak köszönhetően kapott állami állásokat, vagy amikor Mencer Tamás beismeri, hogy hát a politikai nézetei miatt rúgták ki a Magyar Péter tüntetésen felszólaló református lelkészt. Hova vezethetnek el ezek a kikényszerített hibák? Alkalmas-e ez a Magyar Péter jelenség arra, hogy egy folyamatos belső zavart okozzon a Fideszben, és ezzel gyengítse az erejét?
Én nyilván azt nem vagyok abban a helyzetben, hogy meg tudjam mondani, hogy milyen beszélgetések zajlanak a, nem tudom, a Karmelita kolostorbeli kommunikációs tábokban. Az eredményt látjuk. És az eredmény valóban az, hogy tehát hol női napszemüveget viselő futballista feleség, hol erőszakos figura, aki agresszív és a hozzá legközelebb állókkal szemben is brutálisan lép föl. Hát most ezt el kell dönteni, most anélkül, hogy én bármilyen kérdésben igazságot próbálnék tenni, vagy akarnék, vagy tudnék tenni, hát most ezt el kell dönteni szerintem egy kommunikációs keretezésben, hogy akkor most minek állítom be ezt a politikai szereplőt, illetve hát azt is felvetném, hogy Ruf Bálint barátom egy másik helyen beszélt arról, hogy hát talán magának ennek az egész kegyelmi ügynek a kezdetén el lett ez rontva a kormány oldal részéről, amikor Orbán Viktor alaptörvénymódosítást jelentett be, azt kezdeményezett. Egyébként talán Tölgyesi Péter is beszélt arról, hogy hát abban a pillanatban lehet, hogy jó ötletnek tűn, na de hogyha le akarja zárni az ügyet, akkor elég kínos dolog majd 3 héttel később bevinni a parlamentbe egy alaptörvénymódosítást, hiszen már rég túl kéne rajta lenni, és akkor újra az egész elkezdődik. De hogy ugye Bálint arra utalt, hogy hát tulajdonképpen el lehetett volna talán a szokásos módokon sikálni ezt az egész kérdéskört, de hirtelen a legmagasabb szintre, tehát a miniszterelnök és az alaptörvény szintjére emelték, és ezzel helyezte saját maga egy olyan polcra ezt az egész témát, amivel azt bizonyította, hogy itt igenis valami nagyon súlyos botrányról van szó. Én ezzel hajlok egyetérteni, nem vagyok biztos benne, hogy ez egyetlen probléma, ami adódott a szokásos kormányzati működésben, de így ennek a jó néhány hétnek a tapasztalatainak a birtokában végül is tényleg nehéz megmondani, hogy miért nem próbálták tovább ignorálni ezt az egész kérdéskört, hogy miért kellett végül is ebben az értelemben elvállalnia. Még egyszer mondom, szerintem ez egy borzasztó súlyos dolog, a kegyelmi botrány, félre ne értse senki, hogy ennek a bagatelizálását próbálnám bármilyen módon itt elővezetni, de ahogyan a kormány szokott működni, az az, hogy ugye félre söprik ezeket a gondokat, szőnyeg alá söprik ezeket, mutatnak néhány hát alibi áldozatot, vagy akár az sem, visszatámadnak, és hogy itt nem ez történt, hanem tulajdonképpen elismerték a probléma súlyosságát, és ez tulajdonképpen csak egy illusztráció ahhoz, hogy mennyire kilendült a szokásos kerékvágásból az, amit a kormányzati oldal csinál ebben a botrányban, és ez hozzátartozik, hogy ugye ezt a hullámot lovagolja meg Magyar Péter, de ezt nagyon fontosnak tartom, hogy tehát a politikában a tempóérzék az egy nehezen, mással nehezen helyettesíthető képesség. Egyáltalán nem magától értetődik az, hogy valaki jókor, jó helyen az éppen elvárt dolgot mondja, tehát nyilván nem véletlen az sem, hogy valakitől valamit meghallanak, ez hitelességi kérdés is, de vannak dolgok, amiknek van idejük, és vannak dolgok, amik éppen akkor falsul hangzanak, vagy nem jutnak el azokhoz, akiknek szánják.
Ugye a kegyelmi botrány idején, ha jól emlékszem, ott egy eléggé erős társadalmi felháborodás volt, és ott volt, eltelt egy pár hét, talán 2 hét, ameddig semmilyen kormányzati reakció nem volt a történtekre. Tehát lehet, hogy ez is magyarázza azt, hogy miért indult be egy ilyen társadalmi érdeklődés a téma iránt, miért volt ez akkora felháborodásnak az oka, másik pedig, hogy miért tolta rögtön a kormányzat a legmagasabb szintre az első reakciót.
Hát ugye az első reakció a pénteki napon jelent meg a cikk, és azt hiszem, hogy a következő csütörtökön állt elő Orbán Viktor az alaptörvény módosítással. A kettő között volt egy rettenetesen rosszul sikerült nyilatkozat a Novák Katalinnak arról, hogy de hát minden kegyelmi döntés természetszerűleg megosztó, valamint mondott egy hazugságot arról, hogy miért nem lehet nyilvánosságra hozni a kegyelmi döntés indoklását. És hát nyilván ez az egész ügy természete olyan, hogy úgy tűnik, hogy még csak mesét költeni sem lehet a kegyelmi döntés valóságos okairól, ami ugye tényleg azt a gyanút kelti, hogy itt olyan magas körök, akár Orbán Viktor személyes környezetéhez tartozó körök, vehettek részt ennek a kegyelmi döntésnek, az ötletnek, magának az előkészítésében és kijárásában, ami nem tárható a nyilvánosság elé, viszont mivel nem tárható a nyilvánosság elé, és még csak elbábozni sem lehet egy másik verziót, ezért van ez a folyamatos lezáratlanság ezzel az egész üggyel kapcsolatosan. Nem sikerült a narratívát kialakítani, szóval ugye korábban mindig az volt a helyzet, hogy bármi történt, arra egy értelmezési keret ráilleszthető volt, és akkor az elfedte, hogy mi igaz és mi nem, és itt pedig pontosan az értelmezési keret az, ami sérült, és azt hiszem, hogy ezzel küzd leginkább most a kormányzati oldal. És most már nagyon régóta küzd vele.
Magyar Péter próbálja napvilágon tartani, tehát a napirenden tartani ezt a kegyelmi kérdést, viszont témák eltűntek a közbeszédből, eltűnt már a családon belüli erőszak kérdése, és eltűnt például a diktafonozás, a titkos felvételkészítésnek a kérdése. Lehet, hogy azért, mert azért nem tartja ezt a köztudatban például a Megafon, vagy a kormánymédia, mert hogy ezekre nem rezonál a társadalom.
szerintem millió dolog eltűnt egyébként. Tehát egyik oldalról például nincs, nem igaz, hogy nincs hol a szó, hát én is a médiából tudom természetesen, hogy összeomlott megint a költségvetés, most már nem tudom, negyedik éve folyamatosan omlik össze a költségvetés egészen elképesztő módon, de a másik oldalról a, nem tudom, a Brüsszel elleni küzdelem, vagy a, ugye a, egy fontos migrációval kapcsolatos döntést hozott éppen szerdán, egy nappal a mi beszélgetésünk előtt az Európai Parlament. Hát ezek így ilyen rutinból bent vannak a kormányzati médiában, de hát ezeknek messze nincs akkora hatókörük, mint korábban. Korábban volt, és még nyilván egy csomó minden fel lehet sorolni. Magyar Péter van, és ez a momentum van, ez a lendület van, mármint a szó lendület, meg a pillanatnak a kihasználása értelmében. Ez a lendület, ami látszik, és azt hiszem, hogy szóval én szerintem ez egy helyes érzékelése a mai magyar politikai helyzetnek, hogy van egy trend, itt van egy új politikai szereplő, mindenki azt hiszem, hogy vár olyan számokat, ahol már egy nem teoretikusan lehet megmérni az ő pártjának a támogatottságát, és önmagában az, hogy itt alapvetően megváltozhat a párt struktúra, és megváltozhatnak a támogatottsági viszonyok, ez maga a témája a magyar közéletnek, és hát ez bizonyos értelme azt is jelenti, hogy egy csomó mindent ezen keresztül lehet elmesélni, ha egyáltalán el lehet, vagy el kell.
Amikor valamilyen kihívó jelentkezett a Fidesz politikájával szemben az elmúlt időszakban, az mindig vagy egy téma volt, mint a netadó, vagy a pedagógus bérek, vagy a Katának a beszüntetése. Amikor pedig valaki személyesen jelentkezett, az rögtön egy csoport vezetőjeként találta magát, Márki-Zay Péterre gondolok. Magyar Péter az első, aki egy személyben megtestesíti a rendszerrel való szembenállást. Lehet ez a sikerének az egyik titka, ennek a gyors felfutásnak az egyik titka?
Több tényező van, ez nyilván szerepet játszik. Hadd idézem föl már egy-két helyen a médiában megjelent Orosz Dániel tanulmányát szokás idézni a közép-európai ilyen, hát ilyen egyszemélyes pártokról. Erre egy kicsit azért vagyok büszke, mert ezt a tanulmányt én rendeltem, mint az Ellensúly folyóirat szerkesztője. Egy szerkesztőségi beszélgetés során alakult ki, még akkor Márki-Zay Péter fölbukkanása kapcsán, hogy erre a jelenségre valamilyen magyarázatot kell adni. És talán azért az lényeges, hogy nyilván Magyarország egy nagyon különleges hely a világnak, de hogy valójában Közép-Európában talán egyedül Magyarország volt az a hely, ahol ennyire egyértelműen egy személyhez kötődő párt nem lépett föl a választásokon, és nem mutatkozott ilyen üstökösszerű felívelés. Lengyelországtól Bulgáriáig egy csomó példát tudunk rá. Tehát ennyiből, hogy is mondjam, nem annyira különleges, nekünk különleges, mert itt ez először történik. De ehhez az egy személy nyilván nem lenne elegendő. Egyrészt van egy politikai helyzet, amit már az előbb érzékeltetni próbáltam, tehát van egy sokatszorra próbálkozó ellenzéki oldal, amelyből egyenként és együtt is ezzel kapcsolatban van egy nagyon komoly kiábrándulás. Ezt mindig ilyenkor megbántódnak a politikai szereplők, de ez egy politikai elemzőt nem kell, hogy érdekeljen, ez egy tény, ez egy politikai tény. Ami nem azt jelenti, hogy nekik nincsenek híveik, vagy nincsenek támogatóik, de például az ő lojalitásukat most le lehet mérni, hogy ők meddig tartanak ki az elég reményvesztett helyzetben lévő pártjaik mellett. Azon kívül van egy olyan politikai szituáció, ami egy megélhetési válság, és az ahhoz fölcsatlakozó erkölcsi válság, ami nagyon súlyosan érinti a Fidesz. Tehát van egy kontextusa, van egy környezet annak, hogy ez a mostani helyzet kialakult, erre mondtam az ütemérzéket Magyar Péter részéről, azon kívül pedig egyelőre mutat egy olyasfajta következetességet, amit talán ilyen korábbi szereplők nem mutattak. Nyilván rengeteg improvizáció van az ő működésében, de azt hiszem, hogyha egy pár dolgot, kettőt, hármat az ember előre eldönt, hát ez a stratégiája, amihez mindenképpen ragaszkodni fog, akkor őt az keresztül vezeti az akár kaotikus szituációkon, és ez igen, hogy ő úgy lesz ellenzéki, hogy ő most nem kezd el alkudozni. Az, hogy ő kritikáját adja, nem csak a mostani kurzusnak, hanem a korábbi kurzusoknak. Az, hogy ez a pártalakítás is, hogy olyan szereplőt próbál választani, amelyik, ugye ez is egy érdekes dolog, hogy a nevét se tudjuk, tehát most kell bevezetni, de hogy ez kisebb kockázat, mint
becsatlakozni már
mint becsatlakozni máshoz, pontosan, és hát az is, amit ugye én is egy újságnak vagyok a szerkesztője, és én is némi hát szemöldök összevonás vagy homlokráncolással figyelem, amikor mondjuk azt írja ki, hogy minden szerkesztőségben bent vannak Rogán emberei, mi szerkesztőségünkben gondolom, ebben a szerkesztőségben sincsenek itt Rogán emberei, és én ezt egy dehonestáló mondatnak tartom. De mint politikai elemző azt tudom róla mondani, hogy persze ezzel minden őtérő kritikát előre keretez. Hát ez egy stratégiai lépés, teljesen független attól, hogy a számok mennyire rokonszenves, vagy én mennyire tartom igazságosnak, de ez egy olyan stratégia, ami számára abban az értelemben mindenképpen kifizetődő, hogy bármilyen az őróla kialakult képet megkérdelező információ jön szembe a követőivel, azonnal be tudják illeszteni, be tudják tenni ebbe a dobozba, ja, hogy hát ez ezért van. Ezek stratégiai megfontolások, amelyekhez ő ragaszkodik, és nekem van egy most már hál' Istennek jó pár évvel korábbi politikai tanácsadói tapasztalat, ami kicsit viccesen el szoktam mondani, hogy legnagyobb sikerem az, amikor egy adott párt 3 napig képes volt ugyanazt mondani, egymást követő 3 nap. És ezt csak félig viccesen szoktam mondani, mert egyébként valóban ez a helyzet, hogy egy olyan alapvető következetesség, hogy elhatároz valaki valamit, és tényleg azt csinálja, az azért nagyon fontos, mert sokszor azt hiszem, hogy ez szükségesebb és keményebb feltétele a politikai sikernek, mint hogy mi az a dolog, az a tartalom, az a konkrét tartalom, amit 3 napig mond, és ez a fajta kommunikációs fegyelmezettség ez itt fennáll. Talán azért
hiszen
is...
Hiszen még egy emberről beszélünk.
Talán azért is, mert egyetlen emberről beszélünk, igen.
Említetted a lendületet, említetted a ritmusérzéket. Nem kódolja ez magában a csalódást, mert előbb-utóbb tényleg el fog fogyni minden politikai üzenet, el fog kopni az újdonság varázsa, és azon fogja találni magát esetleg az őt követő tömeg, hogy ugyanazokat a mondatokat hallja ismét és ismét.
Tibor, ugye február 11-én adta az első interjúját, néhány Facebook posztot követően Magyar Péter. Aztán lett március 15, aztán lett április 6, mi most április 11-én beszélgetünk, most már arról beszélgetünk, hogy van pártja, április 20-án elindul a kampányban az ajánlások gyűjtése, ugye epilist állításhoz 20 000 ajánlásra van szükség, aztán lesz egy demonstráció május 5-én, én azért azt látom, hogy ez június 9-ig biztos, hogy ki fog tartani, és aztán, hogy ott mi lesz az eredmény, hogy mekkora a tényleges támogatottságot tud szerezni, az meg el fogja dönteni, hogy ez a lendület merre vihető tovább, tehát hogyha nem szerez egyetlen mandátumot sem, akkor vége van ennek a történetnek nagyjából, vagy legalábbis ennek a fajta ilyen népmesei történetnek vége van. De ha nem ez lesz a helyzet, hanem egy értelmezhető, sőt, egy komoly választási eredményt ér el, akkor meg ott egy annyira új szituáció alakul ki a magyar politikai életben, ami hát önmagában tovább fogja lendíteni nem csak Magyar Péter történetét, hanem szóval, hogy azt hiszem, hogy mindannyian jogos kíváncsisággal várjuk azt, hogy milyen folyamatokat indít ez el, és szerintem ez most ebben a pakliban benne van. Talán ebben a műsorban is elmondtam, hogy önmagában az, hogy a kegyelmi botrány az első hétvégét túlélte, tehát péntekről hétfőig, vagy péntekről a következő csütörtökig az ügy az megmaradt, és nem süllyedt el, az már tehát önmagában egy változás volt ahhoz képest, hogy tényleg hát naponta, tudjuk jól, itt élünk, naponta történik olyan dolog, amitől tehát bármelyik más szomszédos országban lemondanának a kormányok. És ehhez képest beszélünk arról, ehhez vagyunk hozzászokva, ehhez képest beszélünk arról, hogy most akkor ezek szerint pontosan 2 hónappal Magyar Péter első partizánnak adott interjúját követően most azt találgatjuk, hogy elér-e mondjuk 20%-ot az EP választáson, és hogy meddig fog visszaesni a Fidesz támogatottsága. Teljesen másféle tétek vannak most az asztalon szerintem.
Ez volt az elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Mai beszélgetőtársam Lakner Zoltán politológus volt, én Vovesz Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmüket!